Szóval szeretettel köszönök mindenkit ezen a borús napon könyvbemutatón. A könyv az világos, szép, friss tavaszi hangulatot sugal már, mint a borítója. És én az eredeti meghívónak megfelelően néhányan fogunk beszélni a könyv hátteréről, illetve arról, hogy milyen olvasmány élményeket ad, de nem szeretnék senkit kimeríteni. Én először megkérném Kertész Andrást, a sorozat főszerkesztőjét és a sorozat kezdeményezőjét, hogy mondjon néhány szót. Én majd utána ehhez kapcsolódva megpróbálom elmondani, hogy miért ebbe a sorozatba akartuk megjelentetni a kötetet.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy két Csaba mit fog majd mondani a sorozat és a kötet kapcsolatáról, mert én is el szeretném mondani valamit ezzel kapcsolatban, és ezért kérdéses, hogy vagy ugyanazt gondoljuk-e a sorozat és a könyv viszonyáról. Sokan tudják, de nem mindenki, ezért elmondom azt, hogy a nyelvi sorozatomány osztálya az elmúlt két ciklusban egy olyan konferencia sorozatot indított, amelyre ez a sorozat, a könyvsorozat épül, és amelynek a címe ugyanaz, mint a könyvsorozati, a humán tudományok alapkérdései. Mindkét sorozatnak, tehát a konferenciáknak is és a könyvsorozatnak is az alapvető célja az, hogy szisztematikusan felvesse a humán tudományos diszciplináknak azokat a nagyon mélyen fekvő tudományfilozófia ismert elméleti, tudománymódszertani alapkérdéseit, amelyek a mozgató rugói azoknak a mindennapos tevékenységeknek, amelyekkel mi a napokat, napjainkat töltjük, amelyeket látszólag távolállónak tekintünk ezek az alapkérdésektől, de amelyek nélkül, amelyek az alapkérdések tárgyalása nélkül nem lennének végrehajthatók. Ugyancsak célja ennek a sorozatnak az, hogy rávilágítson olyan kapcsolatokra egyes humántudományos disziplinák és természettudományos disziplinák között, amelyek nem kézenfekvőek első pillantásra. Ebben a sorozatban illik bele az a kötet, amelyről ma szó van, a következő okokból. Először is azt olvastam a kötet előszavában, a kötet hátsó borítóján és néhány tanulmányban, hogy a pszichológia történetben az utóbbi években egy két pólusú hangsúly áthelyezés játszódik le. Az egyikről úgy írnak kötet szerkesztői és szerzői, hogy a pszichológia történet írás filozófikusabbá vált. Ha a pszichológia történet írás filozófikusabbá vált, akkor értelemszerűen beleillik egy olyan sorozatba, amelynek a célja a tudományfilozófiai alapkérdéseknek a feltárása. A más oldalról nézve pedig azt is mondhatjuk, hogy tudjuk mindannyian azt, hogy a tudományfilozófia pedig történetévé vált, a kulféle fordulatot követő események eredményeképpen, gondolok itt Lakatos híres szállóigényére, a tudományfilozófia és a tudománytörténetírás egymás utaltságáról, és mind arra, ami ezt követően lejátszódott egészen a mai napig, beleértve a különböző tudásszociális iskolákat. A másik oka annak, hogy a kötet koherensen illeszkedik a sorozatba, az, hogy a szerzők egy további tendenciaként, amely a pszichológia történet írás jelenét jellemzi, emelik ki az adatorientált személyetmódnak az előképbe kerülését. Azért teszem ennyi szóvá ezt az észrevételt, mert azokban a tudományágakban, amelyeket érintőlegesen valamennyire legalábbis felületesen ismerek, azt látom, hogy az utóbbi 20 évben egy nagyon lényeges tudománymódszertani szemléletváltás ment végbe. Még az előző évszázad második felében, például a nyelvtudományban gondoljuk a Chomsky-féle hatásra, rendkívül széles hatásra, az elméletorientált gondolkodás volt a meghatározó és a fejlődés motorja. Addig az elmúlt 20 évben alapvetően és nagyon jelentős mértékben előtérbe került egy olyan adatorientált szemléletmód, amely rákérdez a humán tudományos kutatás adatainak a mienségére, minden létére, sokféleségére, vagy egységességére. ennek során alapvetően felmerül az a probléma, hogy az adatok megbízhatóságával vetett hit nagyon jelentősen megingott. Felmerül az a probléma, hogy mit kezdjünk az adatok sokféleségével, felmerül az a probléma, hogy mit kezdjünk azzal a lehetőséggel, hogy hipotéziseinket különböző adatforrásokból származó, különböző adattípusokkal támasztatjuk alá, és felmerül az a probléma, hogy mit kezdjünk azzal a helyzettel, amikor valami hipotézis kapcsán egymásnak ellentmondó adatokat kapunk különböző adatforrásokból, különböző adattípusok formájában. Ezek tehát azok a kérdések, amelyek nagyon erőteljesen a sorozat kötetei mögött meghúzódnak, és amelyekhez amennyire első átlapozás után meg tudom ítélni, a kötetnek a tanulmányai szorosan kapcsolódnak. Mindezek után még egy szót szeretnék szólni arról, hogy miért tartom az elmutatókat mutatóan is örvendetesnek azt, hogy a kötet megjelent. Hát azért, mert a sorozat életképességét jelzi az, hogy noha az impresszumban az a kifejezés szerepel, hogy a nyelvi és irodalomtudományok könyvsorozata, ezzel a kötöttel túlléptük azt a határt, amelyet ez a kifejezés körvonalaz. És én valójában annak örülnék a legjobban, hogyha a közeljövőben, néhány éven belül az imént idézett megjegyzést az impresszumból lecserélhetnénk egy másik megjegyzésre, másik kifejezésre, vagy úgy hangzik, hogy a bölcsészet és társadalomtudományi osztályok közös könyvsorozata. Ezzel a megjegyzéssel zárom, és egyúttal pedig fel szeretném kérni, meg szeretném hívni mindazokat a kollégákat, akik úgy gondolják, hogy érdeklődnek olyan típusú kérdések iránt, amelyekkel a sorozat foglalkozik, és van kedvük konferenciát szervezni, és kötetet szerkeszteni, hogy kapcsolódjanak be abba a kezdeményezésbe, amelynek a legutóbbi opuszát ma meg fogjuk ismerni. Köszönöm szépen, ezt adom vissza a szót Csatának.
Köszönöm szépen. Szóval a további koreográfia az lesz, hogy néhány mondatot mondunk hárman szerkesztők, utána két felhasználó olvasó szavait szeretnénk meghallani. Én, mint szerkesztő, két dolgot szeretnék csak elmondani. Az egyik Kertész Andráshoz kapcsolódva, hogy a sorozat nekem nagyon tetszett, egyrészt mert bizonyos köteteiben írtam is, a konferenciákon részt vettem, mint megfigyelő, másrészt ez a kiadó dicsérete, nagyon elegánsnak tűntek a könyvek. Olyan szép, szellős volt a teteje, meg minden, szóval bele szerettem a kinézetbe, és mivel a Magyar Pszichológiai Társaság rendezésében, tehát nem akadémiai osztály, de tudományos társaság rendezésében két alkalommal is egyszer a pszichológia történeti írás, mondjuk így, hogy módszertani átalakulásairól, egyszer pedig az utóbbi fél évszázad, tehát mondjuk majd egy jelenkor történeti magyar pszichológia történet lehetséges fejezeteiről rendeztünk egy konferenciát. Én úgy gondoltam, hogy ezzel beleilleszkedik ebbe az egész konceptusba, ami a sorozat korábbi köteteiben is megjelent. Gondolom a két szerkesztőtárs meg a fiatalok is fognak beszélni arról, hogy mit is jelent ez a megújulási igény a pszichológia történet írásban. András is említette, hogy az egyik mozzanat az adatorientált, a másik mozzanat, amit próbálunk itt bemutatni, mondjuk így a pszichológia történet sajátos társadalmi értelmezési keretei, és ennek megfelelően állandó feszültség alatt él a mai pszichológia történet írás. A feszültség az, hogy vagy profi történészek vagyunk, vagy valamilyen sajátos mondani valóval akarunk rendelkezni a saját disziplina számára. Ez igaz a személyekre, de igaz a tehát a világban, a nagyvilágban pszichológia történetet ma legalább olyan arányban művelik profi történészek, mint amennyire pszichológusok. És igaz a lehetséges attitűdökre is. Mi hárman, mint szerkesztők és a kötet szerző is javarészt azt a felfogást képviseljük, ez már többnyire kisebbségi felfogás, de nem baj. Azt a felfogást, hogy a pszichológiában, mint az emberi érzés és viselkedés világgal foglalkozó hivatásban a történeti önreflexiónak sajátos szocializációs szerepe is van. Mi úgy gondoljuk, hogy nem egyszerűen a Sine Irae Studiót történészi megismerés tárgyaként vizsgáljuk a pszichológiai gyakorlatokat, vagy pszichológiai elméleteket, hanem ezek felmutatásán keresztül szeretnénk befolyásolni a következő nemzedéket. Ez egy, mondom, egy kisebbségi vélemény, de hosszú időn keresztül nem kisebbségi vélemény volt. Amikor a pszichológia történetírás egyáltalán elindult, ez volt az eredendő célja. Még egy utolsó mondat, mielőtt átadom a szót Mészáros Juditnak és Csépe Valériának. Ne higgye senki azt, sokan vagyunk Magyarországon, én is írtam arról, mindenki ír ilyen hülyeségeket, hogy mennyire fontos lenne a történeti tudatosság, sokkal többet kéne a dolgok történetével foglalkozni. Ha már András említette az adatorientáltságot, én mi egész életemben ilyen number crunching, szóval számokkal, imádok számokkal foglalkozni. Most a bemutatóra készülődve is kicsit foglalkoztam a számokkal. A világ pszichológiai folyóiratcikk és könyvtermelésében 2.947.000 cikkről és könyvről van szó. Összesen az egész világon, Kínától Magyarországig 14.000 dolgozat foglalkozik a pszichológia történetével. Vagyis a szakma foglalkozásának 0,5%-a. Minden 200. cikk szól pszichológia történetről. Tehát amikor mi, akik ebben érintettek vagyunk, ezt nagyon fontosnak tartjuk, ne felejtsük el, hogy ez egy pici-pici szegmense. Fontos életbe tartani, de nehogy azt higgyük, hogy ez a világ közepe. Én ezzel szeretném átadni a szót. Az eredeti elképzeléseink szerint először Mészáros Judit fog beszélni, majd elmondja, hogy miről, utána pedig Csépe Valéria, ő is saját magát képviseli, mint két szerkesztő parancsolók. Azért megyünk így ki, bocsánat, ez hülye nagy, mert akkor a videó készül. Ja.
Szóval, hogy miről is? Én a klinikai részéről szeretnék elsősorban a kötetnek egy pár szót mondani. És mindjárt csatlakozom azokhoz a gondolataidhoz is, hogy mennyire fontos ez a társadalmi kontextus, amiben megjelenik a klinikai pszichológia, a pszichoterápia és a pszichiátria. Muszáj a korszakot nem 60-nál kezdenem, hanem egy kicsit korábban, mert összefüggés rendszerében 60 az egy kiemelt időszak lenne. Ugyanis mindannyian tudjuk, csak mégiscsak azt gondolom, hogy egy kis hangsúlyt szeretnék erre fektetni, hogy 48 után a kommunista hatalomátvétel kezdete beszűkítette a hazai pszichoterápiás lehetőségeket a tágabb szintű egyetemi oktatásban, a szakmai képzésben és a terápiás gyakorlatban egyaránt. Először került Magyarországon ideológiai, mondjuk a 20. században ideológiai nyomás alá a pszichológia, a pszichiátria és a pszichoterápia, és mindezen együtt az intézmény rendszerei. A civil szervezetek és minden, ami az individuális gondolkodásra és érdekérvényesítésre adott alkalmat, a diktatúra útjában áll, ez természetszerűen vonatkozik valamennyi különböző színű diktatúrákra és autoritár rendszerekre, és például a nagymúltú Magyar Szemantikus Egyesület is feloszlatta magát 1949-ben, tehát a Ferenczi által 1913-ban alapított egyesület, ami minden túlélt beleértve 44-ben a német megszállás alatt is megtartotta kontinuitását, ami egyedülálló volt Európában. És ezzel elkezdődtek az underground évek, és erre az atomizáltság jelensége az, ami szeretném fölhívni a figyelmet, aminek a következtében viszont megnőtt a személyes kapcsolati háló jelentősége. Na most mondhatjuk azt, hogy klinikai szempontból is, tehát egyetemi és más szempontokból is, tulajdonképpen ez a kapcsolati háló kora, amely informális, közös értékeken és bizalmon alapuló kapcsolódási rendszer kiépítését facilitálta. Ez volt az az időszak, tehát most így az 50-es évektől, 49-50-es évektől mondjuk a 70-es évekig, ami a hatalom részéről a 3T, ugye a tiltott tűr támogatott tevékenységet felülelő évtizedek kora volt. És a tiltás ívei az 50-es évek végéig, a 60-as évek elejéig áthatották és megbénították. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy megbénították az szakmai életet, az oktatást, a képzést és a pszichoterápiás munkát is. Két tanulmány foglalkozik a pszichoanalízissel ebben a kötetben. Borgos Anna a nőtörténeti dokumentumok és a pszichoanalízis, és a magam tanulmánya a megtört kontinuitás és az újrakezdés. Most csak azért szeretném aláhúzni, mert ebben a két tanulmányban igazán nyomon követhető, lépésről lépésre, személyes sorsokon és szakmai dilemmákon, őrületes konfliktusokon és nagyszerű felmerkedéseken keresztül mindaz, ami a klinikai szakmában megtörtént ebben az időszakban. Az 50-es években, tehát a legdurvább időszakban a pszichoanalízis például elsősorban a nők vállalták, hogy átviszik a szálat az egyik partról a másikra. Most természetesen fölmerül a kérdés, és itt szeretnék egy-két mítosszal is egy picit szembe menni, mert ugye addig a közgondolkodásban, meg ahogy gondolkodtunk róla, meg úgy épült be, hogy voltak a nagy férfiak, Hermann például, most csak az ő nevét emelem ki, akik átmenekítették a pszichoanalízist ezekből az évekből, de nem így történt. Tehát, hogy az ember megnézi a dokumentumokat, és most az interjúkat hagyjuk, és akkor kiderül az, hogy bizony-bizony ebben a történelmi kontextusban a férfiak, akik orvosi diplomával rendelkeztek, azok elmentek orvosi állásokba, ami teljesen természetes volt, ugye, mert a pszichoanalízis az egy tiltott disziplina lett. Veszélyes is volt az a művelőjére nézve. A nők között pedig nagyon sokan otthon folytatták a praxist, kivéve két figurát szeretnék kiemelni, Lieberman Lucit, akinek más jelentősége is lesz, és rá mindjárt átérek, és Hajdú Lilit, aki eközben a Lipótnak volt főorvosa, majd igazgatója. Tehát ők vállalták azt, hogy ebben az időszakban, értve az 50-es évek időszakát, dacolva a veszélyekkel, fenntartottak otthon rendelést és terápiás gyakorlatot. Volt néhány mag, ami megmaradt, és tulajdonképpen ez olyan volt, mint egy konzerv, ami elteszünk jobb időkre, és aztán, amikor úgy alakul a történelem, akkor kicsit meglocsoljuk, és virágzásnak indul, ami benne van. Ilyen volt Lieberman Lucy által az Orvostudományi Egyetem gyerekklinikája, ami 36-ban létrehozott nevelési tanácsadó rendelés, amely a háború után is folytatódott, és persze ebben jelentősége volt Gegesi Kispál gyerekgyógyásznak, aki a klinikán helyet biztosított a pszichológiának. Majd ugyan ott az 60-as évek elejétől a Lieberman tanítvány Popper Péter és az általa kialakított orvos-pszichológiai oktatási csoport és pszichológiai részleg képviselte a klinikai pszichológusi szakma gondolkodásmódját és a pszichoterápiát. Majd ezekből a kis sejtekből alakulnak ki majd a műhelyek. Nevezhetjük ezt az átmentő korának is, hiszen például az általános és kísérleti pszichológiában és az egyetemi oktatás területén ilyen volt Kardos Lajos, a klinikumban Mérei, a pszichoanalízisben az 50-es években említett Lieberman, Lüsszén és Hajdúlilin kívül Lévi Kata például. A budapesti iskola háborút átért generációjának tagjai voltak ők, tehát tulajdonképpen egy szellemiséget is átmenekítettek a következő időszakra. A kapcsolati hálónak köszönheti például megalakulását a korszakra óriási hatást gyakorolt, később aztán másik műhelyé fejlődött Faludi utcai gyermekpszichológiai szakterületű. Horányi Anna Bella, nevelési tanácsadók fél évszázada tanulmányában nagyon részletesen és filológiai gondossággal bemutatja a nevelési tanácsadók fejlődését egészen a mai napig, és mindazokat a nehézségeket, amivel napjainkban ez a rendszernek meg kell küzdenie. Például amikor a kötetet szerkesztettük, akkor dilemma volt, hogy ezt a klinikai részhez tegyük, vagy az alkalmazott részhez tegyük. Ugye, mert mind a két vegyértékkel rendelkezik, tehát klinikai szaktudást is igényel a nevelési tanácsadóról folytatott munka, ugyanúgy, mint pedagógiai ismeret. Amit szeretnék mondani, és ami szintén ennek a korszaknak a kapcsolati hálójára egy emblematikus példa, hogy a Faludit György Júlia alapította meg, de nem nagyon volt jellemző, hogy 1960-as évek vége fele egy új pszichológiai tárgyú intézmény jöjjön létre. Ezt egyrészt a politikai enyhülést is jelezte, de igazándiból arról volt szó, hogy Acél György, a Kádár korszak kultúrpolitikusa vagy kultúrpápája, nagy segítséget nyújtott ehhez az intézménynek a létrehozásához, mégpedig saját személyes élményei és György Júliához fűződő szoros kapcsolata következtében, ugyanis amikor Acél György édesapja gyerekkorában meghalt, akkor állami intézetbe került, ahonnan megszökött, ennek bírósági tárgyalás lett a következménye, és a patronás izraeli országos izraeli patronás egyesület, aminek vezetője volt György Júlia, ő lett a mentora, és ő segít Acél, aki ezzel a gesztussal egyrészt kifejezte háláját, ugyanakkor még nyilván belülről fakadt az a tapasztalati szál, hogy milyen nagy szükség van a gyerekeknek, bizonyos életkorúban és azoknak a felnőtteknek is, hogy hatható segítséget kapjanak. Tehát a Faludi utca aztán egy különleges fejlődési potenciált jelentett ebben az időben. A vezető pszichológusa Nemes Lívia volt, de Nemes Líviának meg személyes kapcsolata volt Mérei Ferenccel. És ez nagyon érdekes, hogy a Fővárosi Lélektani Intézetben, még 45 után látogatta Mérei szemináriumokat, és ez olyan mély hatást gyakorolt rá, hogy a szombati Faludi utcai szemináriumoknak a színvonala és a gondolati rendszere is Nemes Líviából a Méreihez fűződő kapcsolatán keresztül alakult a rendszerben. Most én azt gondolom, hogy ez nem csak a klinikai területeken egy jellemző működésmód, hanem ugyanígy jellemző volt az akadémia területeire, ugyanígy volt jellemző az egyetemi oktatásban. Nekem nagyon tetszett, mert például Harmadta János, aki végigveszi a magyar pszichoterápia történetek vázlatát ebben a kötetben, ő például ezt úgy hívja, hogy a mesterek kora. Pléd Csaba úgy hívja ezt a korszakot, hogy mágnes egyéniségek kora. Tehát valamennyi szerzőt, és tényleg egymástól függetlenül, felismerte azt, hogy ebben az időszakban szükség volt, és a korszak kitermelte magában azokat a figurákat, akik köré a kíváncsi, érdeklődő fiatal generáció össze tudott gyűlni, és nem csak mentorok volt ennek a generációnak, hanem ők együtt hoztak létre a klinikai területen, pszichodiagnosztikában, csoportban, pszichodrámában, más mérei laborra, például a Liproton, olyan műhelyeket, amelyeknek a hatása mind a mai napig a módszerspecifikus képzések területén megnyilvánul, és hát ebből bonyolult ki. Itt közöttünk Szakács Ferenc, akinek egy nagyon-nagyon személyes hangú, megható tanulmánya van ebben a kötetben. Mirei Ferenc is a Hazai Klinikai Pszichológia Standardjai címmel, amely tanulmánynak a hátterét az adta, hogy átvette az életműdíjat a Magyar Pszichológiai Társaságban. De úgy gondolta, hogy mindaz, ami belőle később valamennyiünk számára, most csak így eszembe jutott a Vademecum, én is azt olvasgattam, meg a Xerox anyagokat andó. Szóval, hogy ez minden abban a műhelyben és a mérei körüli csoportban alakult, kifejlődött, és lett egy közös, nem csak közös élmény, hanem egy közös tudás bázisa. Nem mondanám végig, hogy, mert megrabolnám az időt, de még egy-két műhelyt csak szeretnék kiemelni, nem csak a Faludi volt, és nem csak a Lipóton a mérei, hanem Harmadta tanulmányában szisztematikusan végig lehet követni a pszichoterápia fejlődési vonulatát, vagy változási vonulatát, talán nem mindig fejlődik, manapság nem annyira. És erről is van szó, és ez különben minden tanulmánynak a nagy értéke, hogy nincs benne valami idealizáció. Tehát a szerzők igyekeznek valahogy a realitást fölmutatni, benne a nagyon szép és nagyon felemelő időszakokat, és a romlás vagy a negatív változásoknak a tendenciáit. Szóval ilyen volt például a Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központ, vagy ilyen volt a Pszichiátria Klinikai Nyéki Úti Osztálya, vagy ilyen volt a Pécset az Osváth Károly, a Honvéd Kórház Pszichiátriai Osztálya. Tehát, hogy a pszichiátriai osztályok is valahogy elkezdtek jó esetben valamilyen irányt, valamilyen iskolát, valamilyen tendenciát, valami szellemi központi megközelítés felé fejlődni. Hát még nagy kedvem lenne egy-két dologra fölhívni a figyelmet, az egyik az, hogy mennyire sokat számít, amikor megjelennek a folyóiratok, mint fórumok, és ilyen folyóirat, ilyen fórum volt a pszichoterápia szakfolyóirat megjelenés 1992-től még Buda Béla kezdeményezésére, de ilyen szakfolyóirat volt például a Talassa 1990-től kezdve, és óriási pozitív lendületet és facilitáló erőt jelentett a klinikai és szakma számára a pszichoterápiás hétvégek mozgalma, ami valójában egy mozgalom volt, kinyitotta a lehetőséget arra, hogy sokan többféle irányú, különböző disziplinából betekintést nyújtsanak a különböző pszichoterápiás modalitásokba. Végezetül engedjék meg, hogy egy véletlen kapcsán, de mégiscsak két nagyformátumú figura találkozásával zárjam ezt a kis bevezetőt, mindjárt megtalálom, mert van benne egy idézet, amit fejben nem tudok. Két nagyformátumú figura Ferenczi Sándor, aki nem csak a pszichoanalízisnek a megtestesítője, hanem a pszichoterápiás módszer új megvilágításba helyezte a dinamikus pszichoterápiába, és Rasburg Pál, aki ugye a kísérleti pszichológia, a gyógypedagógia és az akadémiai pszichológia további fejlődésének is csíráját jelentette. Na most amire csak véletlenül rátaláltam és gondoltam, hogy megosztom, hogy milyen szép, hogy ilyen nagyívű képviselők egymásra találtak 1900-ban, amikor Ferenczi egy recenziót írt Rasburg Pál és Décsi Károly lelki gyógymódok kötetéről, ami akkor jelent meg, és ebből egy idézettel szeretném zárni. Így hangzik, hogy a pszichoterápiára minden beteg ágynál szükség van, írta Rasburg és Décsi 1900-ban. Lelki gyógymódok segítsége nélkül talán lehet cipőt foltozni, vagy növényeket ojtani, de nem lehet nélküle érző és gondolkodó embert meggyógyítani. Én köszönöm a figyelmet, és nagyon nagy szeretettel ajánlom ezt a kötetet, szerethető, olvasmányos, informatív, és szándékaink szerint realitást tükröző.
Köszönjük szépen ezt a nagyon alapú bemutatást. Én csak egy pici lábjegyzetet tennék hozzá arról, hogy Judit többször visszatért arra, hogy nehéz időkben hálózatok befolyásolták a magyar pszichoterápia fejlődését, hogy ezek a hálózatok milyen bonyolultak társadalmilag is. Én említettem Acél György és György Júlia kapcsolatát. Érdekes módon a pszichológia történetben még egy szereplővel volt még a 30-as években kapcsolata Acél Györgynek. A magyar cionista mozgalomban Rapoport Dávid Dezső volt az instruktora, vagy mit tudom én, nevelő apja, vagy irányítója. Acél nagyon negatívan számolt be erről egyébként. Ez nagyon érdekes Rapoport további sorsát és jelentőségét tekintve. Rapoportot, mint egy rendkívül száraz, hideg ember írja le. Mármint Acél a saját emlékirataiban. Sokféle dolog található a kötetben. Sok irányból próbáltam közelíteni. Juditnak két cikke is van egyébként a kötetben, nem csak az, amire hivatkozott, hanem egy a módszertani szimpozionon pedig arról beszélt és utána írt, hogy a Ferenczi ház, mint, hogy mondjam, egy lieu de mémoire, egy emlékezeti kultuszhely és kutatóhely milyen szerepet játszik a önmegismerésben. A második konferenciának, ami elsősorban a jelenkor történeti aspektusokra összpontosít, hárman voltunk szervezői, Mészáros Judit mellett, Csépe Valéria is, Vali Parancsolt, tiéd a
hogy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma itt van. Mindenkinek a anyájánál van egy origó. Itt sokunk számára ez az origó a Pesti Barnabás utca 4. emelete. Mi hárman szerzők onnan indultunk úgy, hogy Judit és én csoporttársak voltunk. Annak a 15 kiváltságos hallgatónak egyike és másika. És egy tanársegéd, akit Plécsabának hívta, tanította nekünk a pszichológia történet. A három szerzőnek van egy ilyen kapcsolódása is, és amely ebből a történetből igazán fontos, és mindannyiunk számára egyfajta üzenet. Nem csak az, hogy a pszichológia történetének, vagy a mi szakmai talpraállásunknak, a pszichológia felemelkedésének a története sokféleképpen megfogalmazható és megragadható. Az egyik egyfajta narratíva a személyes történetről. A másik a forráskutatás, a harmadik akár ugye a number crunchingra alapozott intézményesülési történet. Minden esetre az 1970-es évektől kezdődően általunk is látott és megélt pszichológia történet és pszichológia intézményesülésnek a bemutatása nagyon fontos. Annak az identitás keresésnek, amelyben a pszichológia, mint szakma, túllép azon, ahogy egy időben megfogalmaztuk, hogy kettős arculata van, egyszerre az egyik arca a tudomány, a másik arca a segítő szakma a gyakorlat. Nem, ma nem így gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy a segítő szakma része is tudományosan megalapozott. És az a fajta elválasztás, ami az intézményesülési folyamatban megjelenik, ez hosszú ideig uralja a szakmát és generálja a feszültségeket. Múlt pénteken búcsúztunk el Markóczi Ilonától, aki ennek az origónak az egyik meghatározó résztvevője volt a 4. emeleten, annak, hogy Magyarországon elinduljon egy modern, nyugatiasodó pszichológia, hogy nem csak úgy van, mint a biológiában és minden más van, hogy mindent a szovjetek írtak le és fedeztek fel. És ebben nagyon fontos szerepe volt a kis szürkének, akik itt vannak, pszichológusok tudják, hogy ez a Kardos általános lélektankönyv nem is volt annyira kicsi, nem is volt annyira könnyű, kemény fedeles kötet volt, és a világ legmagasabb nyelvi szintjén szakszerűen megfogalmazott könyv volt, amitől a hallgató meghalt az unalomtól. És érett fejjel jöttünk arra rá, hogy ez micsoda minőséget közvetít. És jöttünk arra rá, hogy az alaptudást a pszichológiában érdemes lehet érdekesen közvetíteni. Tehát indultunk a 4. emeletről, ahol Markóczi Ilona és Putnoki Jenő egy olyan világot határoztak meg, amiben mi hallgatók jól éreztük magunkat. Persze 15 hallgatóval intenzíven foglalkozni nem olyan nehéz, mint 100-zal, 200-zal, 300-zal, hogy be lehet ülni egy szobában, ahol hullámzanak a növények, és ahol szól a tücsök szó, és a professzor azt, hogy megkérdezi, hogy kérsz egy teát. Na, ezen az időszakon túl vagyunk, és az egyetlen pszichológus képzőhely, amelynek lehetősége lesz arra, hogy újra induljon a pszichológus képzés a hányatotás évei után Magyarországon, egy meghatározó műhelyé válik, és a meghatározó képzési központtá válik, ez az ELTE. Van egy másik műhely, és Markóczi Ilonával kapcsolatban ez a műhely, egyfajta, másfajta névként is megjelenik a fejemben, mint a 1955-ben gyermekélettani intézetből MT a pszichológiai intézetté váló intézet, amelyről egy csodálatos, keserédes narratívát ad nekünk Ciglar István ebben a kötetben. Én 1976-ban ebben az intézetben kezdtem, pszichológus identitással, élettani módszerekkel. Ez az intézet két területen nagyon komoly eredményeket ért el, a társadalomtudományi oldala a pszichológiának, és az inkább természettudományi oldala a pszichológiának. Fé Csabát idézném péntekről, amikor a Parkóczi Ilona irányzatnak a izgalmait, szellemi kihívásait úgy apostrofálta, hogy szellemi szeszcsempészet. És ez a pszichológiai intézet úgy működött, mint egy féllegális szeszfőzde. Tűrték, hogy van, bizonyos címszavak alatt sokféle kutatást lehetett végezni, és aki végképp nem fért el az egyetemen, mert nem tűrték, hanem tiltották, az tudott dolgozni a pszichológiai intézetben. Mindezek a történelmi viharok nagyon sokfajta feszültséget okoztak, és itt hadd mondjam el azt, hogy bizonyos tekintetben, ami engem igazán érdekelt a szerkesztők közül, az az intézményesülés, az akadémiai világ a széles értelmében, most nem a Magyar Tudományos Akadémiáról beszélek, hanem az academic, tehát az egyetemi akadémiai világ, hiányoznak az egyes egyetemek pszichológia oktatás történeti vonulatai. Hiányzik néhány nagyon fontos terület, amely felemelkedett, és nagyon fontos neuropszichológia, sok minden más terület. Ugyanis a megélt feszültségek, nagyon sok szerzőben, aki a szimpóziumon előadott, olyan érzelmeket korbácsoltak föl, hogy úgy döntöttek, hogy nem írják meg, amit ott előad. Remélem, hogy a tanítványok, az utódok ezekre a kötetben felmozdulva forráselemzésbe kezdenek, és a szubjektív narratívát kiegészítik. Nagyon fontosnak tartom a tanítványaink számára, én belevásároltam a szatyromat túl a szerkesztői példányokon, a tanítványaink számára, hogy ne tekintsék természetesnek, hogy ma Magyarországon van 7 pszichológus képző felsőoktatási intézmény. Egy volt, amely nagyon nehezen küzdötte fel oda magát, hogy máshol is lehessen. Vegyék azt természetesnek, hogy amikor van 7 képzőhely, ahol kutatás folyik, egy professzionális kutatóintézet nem foglalkozik mindennel, mint a féllegális szeszfőzde korszakával. Vegyék azt egy csodálatos ajándéknak, hogy ma büszkének lehet lenni arra, ha valaki pszichológus, hogy egy kívánatos szakma, egy kívánatos szak, és ez a kötet valóban egy megküzdés történet. Pszichológia megküzdés története, a saját identitásunk megtalálása, egy differenciálódás, hogy az ember érdekel minket, hogy az ember van az érdeklődésünk középpontjában. Sokféle módszerrel tudjuk vizsgálni, megismerni, legalábbis törekszünk rá, nem teljesen. De sokféle módszer van, hogy megtanuljuk a másik szakmája, a megközelítése, véleménye iránti tesztelet. Végül is pszichológusok lennénk, nem? Tehát azok a feszültségek, amelyek megjelentek az egyetemi világban, egyetem versus intézet, a különböző irányokban, ez természetes, de ezt kell tudni kezelni. Van egy másik nagyon fontos fejezet, és két nagyon fontos fejezet, Mudra József és Sira László fejezete. Én Sira Acinak nagyon köszönöm azt a fejezetet, én rácsolálkoztam jó pár olyan dologra, amit sose hallottam, nem tudtam róla. Rendkívül izgalmas történet a pszichológiának, az erdélyi története, ezeknek az előzményei, rendkívül izgalmas történet, a debreceni pszichológia előzménye, és nagyon sok helyen természetesen megjelennek azok, hogy hogyan jelenik meg sorban a pszichológus képzés Debrecenben, Pécsett, Szegeden, ebben hogyan vesznek részt a pszichológiai intézet munkatársai. Hogyan kezd kialakulni egy olyan fajta együttműködés, egymásra találás, megértés, amely túlvisz minket azokon a feszültségeken, amelyek sokakban régen megélt sérelmeket téptek fel, és ezeken túl kell lépnünk. Ebbe tartozik a tudománynak és a tudományos fokozatoknak és a címeknek a hányadatott sorsa. Magyarországon a pszichológia nem volt kivétel az alól, mint ahogy a többi terület, és hát ma is azért vannak ennek bizonyos gyökerei, ahol legalább háromféle rendszer találkozik minden. Így például ugye vagyunk néhányan olyanok, akik rengeteg felesleges disszertációt írtunk, kisdoktorit, kandidátusit, MTA doktorit és habilitációt. Ez az a világ, amelyben sokféleképpen változott, és Demetrovics Zsolt nagyon szépen egy távolságtartó szárazsággal mutatja be ezt a területet, hogy hányféleképpen alakult az, hogy most ilyen címkel, most olyan címkel, most ilyen fokozat, most így történik, úgy történik. Mégis ebben is van egy komoly fejlődés történet. A pszichológia területén a doktori iskoláknak a története, és fejezzem ki azt a reményemet a Mabos kalapomban, mint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, hogy a doktori iskoláink, legalábbis az a három tisztán pszichológia doktori iskola, amely ezen a területen működik, olyan tevékenységet folytat, amely a kiválóságot közvetíti, tehát ha kimondjuk a nevét, akkor sokan megömerik a kalapjukat, olyan utánpótlást képez nem csak a tudománynak, hanem a gyakorlatnak is, amelyben van mire alapozni, tudományosan alapozni a gyakorlat számára is. Én ezeket nagyon fontosnak tartom, és hát ennek ugye az egyik nagyon három fontos képviselője, az ELTE, a Pécsi Tudomány Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktori iskolája. Nemzetközileg beágyazott doktori iskolák. A vegyes doktori iskolákról most inkább nem szólnék. Én azt gondolom, hogy a pszichológia testtudományokkal ápolt kapcsolatrendszerének talán vannak más útja is. A pszichológiának az identitás keresésében ezek nagyon fontosak. Én örülök, hogy az, ami soha nem volt ennyire aktuális, legalábbis a polémiák, viták, vagdalkozások szintjén, hogy mi történik a gyerekeinkkel, nincsen már nevelési tanácsadó, de remélem, hogy a helyén létrejött intézményesülő gyermeknevelés, ellátás jól fejlődik, iskolapszichológusok vannak, most sem voltam 60 óra fejezete szól erről, és hát mindenütt, ahogy Judit elmondta, megjelennek az eltársak és eltársnők, mint jóságos döntéshozók, akik engedik, hogy működjön egy kutatóintézet, engedik, hogy legyen egy szak, engedik, hogy elinduljon klinikai pszichológia, iskolapszichológia és sok minden más. A tűrt tudományból, a tűrt szakmából nagyon remélem, hogy támogatott szakma lett, egy olyan szakma, amire mindannyian büszkék lehetünk, és bármelyik szerző, akinek azt mondják, hogy ez nem pszichológia történet, lehet. Lehet, hogy egy személyes emlékezés, lehet, hogy egy narratíva, lehet, hogy egy tudományterületnek egy komoly szakfolyóiratban is megjelenthető publikáció jellege van. Ez a mi történetünk, és ez ebből a szempontból nagyon fontos. Nem véletlenül nem soroltam neveket, minden esetre azoknak, akik itt ülnek volt tanáraim közül, szeretném megköszönni azt, hogy ebben a megküzdés történetben komoly szerepet töltöttek be. Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a könyvet, még azoknak a fiataloknak is, akik ma már főleg cikkeket szeretnek olvasni, könyveket kevésbé. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, Csépe Valéria, egyszerre szerkesztői és kitekintő szavait. Vannak irodalmár kollégák is, hogy csak a mundérbecsületeként mondom, amire Vali hivatkozott egy sírbúcsúztató beszédben hangzott el, ahol nem idézünk, természetesen a szellemi szeszcsempészet Vörös Sándor idézett volt. Csak azt ott nem, hogy mondjam, a sír mellett nem teszünk lábjegyzeteket. Vali nagyon jól éreztette azt, hogy egy ilyen típusú szerkesztett kötetnek milyen belső dilemmái vannak, említetted, hogy sokan nem írták meg, valóban nagy. Kétféle arcot kellett, mint szerkesztőknek folytassuk. Egyrészt a türelmetlen szerzőkkel, akik mondták, hogy még mindig nem jelent meg, már ott van nálad 3 éve a kézirat. A másik pedig természetesen a késlekedő szerzőkkel, hogy csináld már meg, és így tovább. Én nagyon büszke vagyok, hogy éppen Mészáros Judittal együttműködve sikerült Szakács Ferencből és Harmata Jánosból is az utolsó pillanatokban kipréselnünk a kéziratot. Ezzel sokkal átfogóbb kép lett, és senki nem mondhatja azt, ami az egyébként rendkívül fontos pszichoanalitikus bemutatásokról, amit Judit csinált, hogy leszűkítettük a magyar klinikai pszichológiát a pszichoanalízis történetére. Még egy megjegyzés ahhoz, amit Csépe Valéria mondott, valóban mindhármunknak meggyőződésünk, és én remélem, hogy a kötet szerzői is így gondolják mindannyian, hogy a pszichológia, mint hivatás sorsa szempontjából is kulcskérdés, hogy maradjon meg ebben a tágértelemben nevelt akadémiai, tudományos pszichológia és a hivatásszerűen űzött gyakorlati pszichológiák kapcsolata, ennek egy oldal-oldala, de nagyon pontos oldala a mai világban, hogy ez az egyetlen mód, ahogy a pszichológia a hivatását meg tudja védeni a különböző új cápáktól, akik most csupa idegen szavakat kellene mondani, nem mondom ki, mert följelentenek, hogy dehogy azok nagyon jók, különböző idegen szavakkal illetett, az ember viselkedésével foglalkozó új alternatív foglalkozásokkal szemben mi pszichológusok egyedül az akadémiai és a hivatás szocializáció együttesével tudunk védekezni. Említette Csépe Valéria, hogy tanítottam őket pszichológia történetre, valójában a legelső tárgy, amit elkezdtem tanítani, nagyon naív fiatalként, a 70-es évek legelején pszichológia történet volt, akkor egy később nagyon híressé vált szociológus tanítványom, ő is járt pszichológiára, Varga Károly mondta nekem, amikor arról beszélgettünk, hogy miből kell vizsgázni pszichológia történetből, hogy téved, jó kitoltak, most ezt a hülyeséget fogod tanítani, 30-40 év alatt iszonyatosan fogsz érteni a pszichológia történethez, és mindenki azt fogja rólad mondani, hogy semmishez nem értesz. Tehát nekem a saját életem ezzel való küzdelem volt, hogy értsek valamihez, miközben szenvedélyesen foglalkozom a pszichológia történettel. A két másik szerkesztő is mondta, én az elején említettem, hogy mindenkünk meggyőződésünk, hogy a pszichológia történetnek sajátos szocializációs szerepe is van. A pszichológia történet nem csak annak a fél százaléknak emlékezetnek rá, mondom, fél százalék foglalkozik pszichológia történettel, az ügye, aki ezzel foglalkozik, hanem használói, és mi azt reméljük, hogy ennek a kötetnek a használói is, azok, akik egyébként nem a pszichológia történet iránt érdeklődnek. Én ezért kértem meg két fiatal kollégát, hogy egy pár hete már a kezükben van a könyv, hogy egy kicsit beszéljenek arról, hogy milyen ez használói szemmel. Először Fischer Paulát.
Én Fischer Paula vagyok, és én a Közép-Európai Egyetemnek vagyok a doktori hallgatója. A kutatási területem azok a tudatelmélet és logika kapcsolatát foglalják magukban. És elsősorban én azért találtam nagyon érdekesnek a könyvnek néhány fejezetét, mert nagyon sokat segít, hogy ad egy történeti áttekintést bizonyos koncepciókról és fogalmakról, amik szerintem a magyarok nem tisztázottak a kognitív pszichológia és a kognitív fejlődés területeim belül. Én fontosan tartanám kiemelni például a Konyanikó által írt epizodikus emlékezetről szóló fejezetet, és Kis Szabolcs által írt a metareprezentáció fogalmának megjelenése című fejezetét. Ugye értelemszerűen azért is emelem ki ezt a két fejezetet, mert ők kapcsolódnak szorosan az én kutatási témámhoz, illetve a tanszékünkkel belül foglalkozó témákhoz, és szerintem nagyon fontos, hogy kognitív tudományokkal foglalkozó diákok megértsék és átlátsák, hogy az idők során a kognitív tudomány, mint egy interdisziplináris tudomány, hogyan egészült ki egyéb tudományterületekkel, mint például a pszichológia, a filozófia, a matematika és idegtudományok. És ilyen például a Konyanikó által írt fejezet nagyon jól szemlélteti, hogy az emlékezetkutatásba hogyan kapcsolódott bele az idegtudomány, miért egészült ki ezzel a tudománnyal, hogyan segítette az emlékezetkutatás, az emlékezet elméleteknek a fejlődését. Kis Szabolcsnak a fejezetéről szintén nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy nagyon fontos, hogy a metareprezentáció kapcsán és a tudatelmélet és a logikai és érvelés képességének megértése, ez nagyon fontos, hogy most megértenünk bizonyos fogalmaknak a definícióját, és szerintem ez a fejezet nagyon jól szemlélteti, hogy az idők során, amikor a metareprezentáció mint fogalom megjelent, először a 80-as években, Ellen Leslie által és a gyermeknek a mintajátékának elemzésével hozta be a metareprezentáció fogalmát. Én úgy látom, hogy a mai napig tisztázatlan a metareprezentációnak a pontos definiálása, és fontosnak tartom, hogy visszatekintsük az időben, hogy ez a fogalom ez hogyan volt definiálva a múltban, és hogyan alakult azóta tovább, és milyen egyéb konfliktusos definíciók nehezítik, illetve viszik előre ennek a tudományterületnek az alakulását, hogy megértsük pontosan, hogy a metareprezentáció az hogyan kapcsolódik az emberi idegrendszer, az emberi agynak a megértéséhez, hogyan kapcsolódik a mindennapjainkhoz, hogy hogyan ad egy pontosabb képet az emberi gondolkodásról, mások gondolkodásáról és saját magunknak a gondolkodásáról. Úgyhogy én szeretném megköszönni a szerzőknek az igen hasznos történeti áttekintést és a lehetőséget, hogy ezt elmondhatom.
Köszönöm szépen. Valójában az a két tanulmány, amit Paula kiemelt, a módszertani, a kötetek, a módszertani részében azt mutatja meg, hogy a mai pszichológia történet írásban, amikor egyik oldalon van ez a pontozós, adatorientált, másik oldalon a társadalmi beillesztő, harmadik oldalon a levéltári kutatásokon alapuló módszertan, továbbra is nagyon fontos a fogalmi elemzés és a fogalomtörténet. Mind a két tanulmány valójában egy bonyolult fogalomrendszer kibontakozási történetét mutatja meg, és ez azért fontos szerintem a szóval az ifjúság szempontjából, mert világosra teszi, hogy sok látszólagos ellentmondás egyszerűen a fogalom kibontakozás bonyodalmaiból fakad. Másik ilyen használói felkért hozzászólónk Forgács Bálint. Majdnem azt szoktam, hogy Péter.
Igen, és Csaba azért mondta majdnem, mert édesapám Péter, és én pedig Csabát régről ismerek, mert Csaba a doktori diákja voltam a BM-én, és most pedig az ELTE Baba laborjában dolgozom, és nagyon izgalmas olvasmányt kaptam kész. Kétszer Csabától. És hát az első tulajdonképpen, amit ki szeretnék emelni, hogy tulajdonképpen sokat gondolkoztam a címen, hogy ez pontosan mit jelent, hogy minden tanulmány egy tulajdonképpen variáció egy témára, mi hányféleképpen lehet pszichológia történetet írni, és Csaba fejezetében kiemeli szintén ezt a kettőséget, amit itt is mondott, a történészi és a tudományos megközelítést. És beleolvasva alaposabban mégiscsak afelé hajlanék, hogy szinte mindegyik fejezet egy variáció erre a témára. Nehéz lenne mindegyiket besorolni ebbe a kettőségbe, és gondolatébresztő volt így olvasni ebből a szempontból pszichológia történetet, mert az merült föl bennem, hogy tulajdonképpen mi nem pszichológia történet, mi is akkor a pszichológia történet, ha mondjuk az emlékezetről tanulnak az egyetemisták, akkor elkezdjük a történetével, a fogalmak történetével. Szóval nagyon kevés olyan terület van, ahol ne lenne jelentősége az előzményeknek, vagy a már régóta megtalált vonatkozásoknak, vagy azoknak a nagy tévedéseknek, vagy mellékutaknak, amiket be kellett járni ahhoz, hogy most itt legyünk. Tehát ebben az értelemben nagyon eklektikus maga, ami jól tükrözi, hogy milyen sokféle maga ez a tudomány, mint olyan, és az arra való reflexió. Az is nagyon sokféle, és ebben is nagyon eklektikus tulajdonképpen a könyv, hogy van, aki valóban személyes élménybeszámolót ír, és nagyon izgalmas tulajdonképpen bizonyos fejezetek krimi jellegűen mutatnak be élettörténeteket. Vannak, amik a régmúlttal foglalkoznak, és vannak, amik a jelennel, és az látszik belőle, hogy nem csak a bemutatás módja, hanem maga a tárgy is rendkívül eklektikus. És ez egy állandó kérdése tulajdonképpen azt hiszem a pszichológiának, és talán ezért is ilyen széttartó bizonyos szempontból a könyv, bár ezzel a legkevésbé sem azt akarnám mondani, hogy ne végeztek volna kiváló munkát a szerkesztők, de nagyszerűen leképezi azt, hogy mennyire eltérő területekből áll össze a pszichológia. És amit felmerül az intézményi, illetve az oktatási kérdésekből, van-e egyáltalán olyan, hogy pszichológia? És a hallgatók, vagy mivel ismerkednek az egyetemen, hogyha mind a kutatói, mind a klinikai szakma lényegében az egyetem után kezdődik. Tehát itt az látszik, hogy ezzel a problémával az elmúlt 100 évben nagyon nehéz volt mit kezdeni, és ez tulajdonképpen velünk él sok szempontból most is. Ami még eszembe jutott, és egy ilyen, ahogy elkezdtem, ahogy én is beléptem az intézményekkel való kapcsolat útjára léptem, amikor felvettek az egyetemre, ennek az emléke merült föl bennem, és tulajdonképpen egy ilyen gyermeki nézőpontot szeretnék most megosztani, mert én, mint kezdő pszichológus hallgató, valahogy azt úgy képzeltem, hogy itt a felnőttek, az oktatók mind ismerik egymást, mind jobban vannak, ők együtt egy dolgon dolgoznak, ők közösen, egy közös célért küzdenek, és nagyon nagy meglepetés volt tulajdonképpen, és a felnövés kiozanultása, a kiazanultó jellege, hogy nem, itt súlyos konfliktusok vannak a tanszékek között, a tanszékeken belül, az intézmények között, az intézményeken belül, az országon belül, és ez egy így a történelmi perspektívában ágyazva, ez egy súlyos hagyomány. Szerintem vannak országok, és ismerünk helyeket, ahol ezeket a konfliktusokat valamilyen módon, legalább bizonyos időszakokban konstruktívvá tudják és olyan konstruktív versengéssé tudják alakítani, ahol, amiből létrejönnek maradandó dolgok. És ez nyilván a 20. század történelme, de újra meg újra kezdésekről lehet olvasni, az atomizálás, atomizálódása, a kis csoportok, és aztán ezek a hatalmas, tényleg számos generációnak rengeteg munkája, hogy eljusson valameddig, és aztán egy pillanat alatt tudja ezt felülírni, vagy a politika, vagy egyszerűen az, hogy azok a szereplők, akik ezeket a közösségeket létrehozzák, nem aktívak már. Amit még, igen, szóval nem akartam szándékosan egy-egy fejezetet kiemelni, mert nagyon izgalmas olvasmányok vannak. Itt ez nagyon, amit általában kiemelnek, hogy ez egy nagyon tulajdonképpen küzdelmes terület, és ami feltűnt, egy-egy részletet emelnék ki, hogy mennyire az egyéneken múlott tulajdonképpen a 20. században, és mennyire most is az egyéni motiváció múlik, hogy ki tud megmaradni. Döbbenettel olvastam, hogy a második világháború előtt ingyen dolgoztak, és tanársegédként, és most is tulajdonképpen milyen kevés pénzért dolgoznak kollégák, vagy akár a klinikai szakképzés anyagi terhei, az önismereti terápiák anyagi terhei. Szóval kik is valójában azok, akiknek az intézmények lehetőséget biztosítanak, aki önerőből nem tudja ezt fedezni, akinek nem szenvedélye ez, el tud-e jutni oda, hogy kutató legyen, vagy el tud-e jutni oda, hogy terapeuta legyen, és ennek is tulajdonképpen egy történeti keresztmetszetét mutatja meg, hogy ez mennyire sok nehézséget okozott a múltban. És hogy még egy zárszóként még egy dolgot szeretnék kiemelni, ahogy kézbe kaptam a könyvet, ahogy Csépe Valéria is megjegyezte, hogy könyveket ritkábban forgatnak fiatalabb generációk, és azon gondolkoztam, hogy igen, tulajdonképpen mi értelme van a könyvnek? Miért jó, hogy van könyv? Mi értelme van egyáltalán ilyen fizikai tárgyaknak? És két dolog jutott az eszembe. Az egyik, hogy egy olyan korszakba értünk most, ahol a történetírás kihívása nem az lesz, hogy nincs elég anyag, hanem hogy túl sok. És ez tulajdonképpen a tudományos kutatás és bizonyos értelemben igaz lesz 50, 100 vagy 200 év múlva, ha persze megmaradnak ezek a digitális anyagok, hogy a nehézség nem egyszerűen az lesz, hogy továbbra is az a kérdés, hogy mi a fontos, de nem az, hogy hogy bányásszuk elő a sok eltűnt dokumentum közül, hanem hogy mi az, amit kiemeltek azok, akik jelen voltak, vagy azok, akik látták. Mi az, amit rendszerezni sikerül, és mi az a fizikai tárgy, ami megmarad, ha elképzeljük, hogy már most egy kis új körömnyi memóriatárolóban hány millió oldal könyvet lehet elmenteni, hogy lehet azon keresni, ha csak nem tudja, persze kurszóra vagy. Szóval, ha csak nem tudja az ember, hogy mit keres pontosan. És ez a könyv lehetőséget ad arra, hogy ne tudja az ember pontosan, mit keres, és izgalmas olvasmányokat kapjon arról, hogy miért és hogyan jutottunk el a jelenbe, és miért és hogyan állnak a dolgok most.
Köszönjük szépen! Én három záró mondatot szeretnék mondani, nem fognak eltűnni a könyvek, azért ez Csépe Valéria, mint olvasáskutató sokkal jobban tudja, mert az emberi szem-agy rendszer, mint univerzális szoftver megmarad. Én egyszer szembesültem azzal, hogy 400 gyerek, körülbelül gyerekenként 2000 adata, ami lyukkártyán volt meg nekem, és 20 év múlva újra fel akartam dolgozni, még a Stakiban, akkor még akadémiai számítástechnikai kutatóintézetben sem volt már olyan gép 10 év múlva, ami el tudtam volna olvasni. Újra be kellett írnom az összes számot. Újra be kellett írnom. Ez nem annyira utopisztikus probléma, egy brit, természetesen az ilyesmiben, amikor olvasás, írás és kultúra kapcsolatáról van szó, mindig az írek járnak. Élen egy Seamus Roche nevű ír kultúra filozófus már 20 éve elemzi azt, hogy a digitalizáció milyen veszélye jár a kultúra összeomlására, mert nincsenek garanciák arra, hogy olyan eszközök lesznek, amelyek a korábbi hordozókat olvasni képesek, és ő is oda jut, hogy marad a személy és a könyv. Köszönöm szépen mindenkinek a, hogy mondjam, hozzájárulását a könyv bemutatásához, és mielőtt átadnám a szót a türelmes itt lévőknek, még a további két mondatom. Az egyik Kertész Szandrás sorozatszerkesztőnek annyira fölbúzultunk, hogy ahogy te is, mint jövendő szerző tudod, hogy 2020-ban mi szeretnénk becsempészni egy következő kötetet. Körülbelül egy évvel ezelőtt szerveztünk Nyíri Kristóffal itt az akadémián egy furcsa témájú konferenciát, a álhírek, szóval a fake news problémájának és a társadalomtudományi adatokkal kapcsolatos megbízhatósági vitáknak a kapcsolatától. Ennek a tények és adatok témájú konferenciának az anyagait szeretnénk ebben a sorozatban megjelentetni. Én azért remélem, hogy Kertész Andrást befogadja, mert neki is lesz egy cikke a kötetben. A másik megjegyzés az a eklekticizmusra vonatkozik. Bálint említette, hogy a kötet, ha úgy megnézzük a tartalmat, ide-oda lapozgatunk, azt mutatja, hogy a pszichológia történet valójában egy eklektikus disziplina. Ezért én 40 évig szégyeltem magam. 40 évig szégyeltem magam szigorú, rendezett kognitív kollégáimmal beszélgetve, hogy én magam is eklektikus vagyok a mondjuk így kísérleti tudományos munkáimban is. Most megnyugodtam. Annak idején, aki ismeri a pszichológia történetét, tudja, hogy a 40-es években Gordon Allport írt egy híres cikket, hogy az eklekticizmus keserű és édes gyümölcsei. Ezt egy ilyen szomorú önvigasztalásnak tekintettük. Az utóbbi 15 évben elsősorban egy Tetlock nevű kiváló döntéselemző politikatudós kutatásai alapján tudjuk, hogy a társadalomtudományokban az eklekticizmus termékeny attitűd. Tetlock először néhány száz emberrel végzett olyan kutatásokat, ahol különböző eseményekre, legyen az az esemény egy beteg állapot a pszichoterápiában, ami jóslatokat tenni, hogy hogyan fog javulni, mi lesz vele, és így tovább. Odáig, hogy mekkora esélye van annak, hogy ez és az a radikális bizonyos vallást követő mozgalom ebben és abban az országban merényleteket fog elkövetni. Kiderült, két dolog derült ki. Az egyik humoros, hogy a nógrádi típusú, tehát a tévékben nagy sztár amerikai politológusok sokkal rosszabb jóslatokat tesznek, mint a kukacoskodó szobában, boros szobában ülő politikatudósok, akik sosem szerepelnek. Ez az egyik. Ez a politológusokra tartozik. Ami viszont a pszichológusokra tartozik, és egy egész tipológiát újított fel, Isaac Berlin tipológiáját a róka és a sündisznó típusú emberekről, hogy a sündisznó az egyetlen dolgot tud, ez egy görög meséből jön ez a példa, mint antik görög meséből, a sündisznó egyetlen dolgot tud, a róka viszont nagyon sok dolgot tud, mindent összeszed össze-vissza a helyekről, és így tovább. Na most ezt az attitűdöt vizsgálta azután részletesen, olyan részletesen, hogy az amerikai hírszerző ügynökség felbérelte a 9-11 utáni válsághelyzet elemzésére, és ennek során körülbelül 200 ezer emberrel végzett vizsgálatokat arra nézve, hogy ez a dimenzió, hogy ki mennyire eklektikus, visszatérek, az eklektikus itt a róka, ki mennyire eklektikus az emberi viselkedésre vonatkozó véleményeiben, az eklektikusok sokkal jobb jóslatokat tettek, mind arra, hogy hol lesznek válságok a világban, mind arra, hogy milyen kimenetel lesz egy pszichoterápiás folyamatnak, és így tovább. Szóval engem most fog megjelenni Teknok könyve, magyarul is, én szóval hogy mondjam, felszabadultam ennek hatására, az az állandó kisebbségi érzés, hogy eklektikus vagyok, megszűnt. Ezzel én szeretném átadni a szót a jelenlevőknek, mind a szerzőknek, mind a kedves érdeklődőknek, hogy akár a szerkesztőktől, akár a szerzőktől, akár a kiadótól kérdezzenek, parancsoljatok. Utána néhány pogácsa és nagyon finom Bácskai István igazgató úr által személyesen választott borokárnak rendelkezés. Parancsoljatok, parancsoljatok.
Ima Péter, konkrétan talán rövid lesz, a két akadémikus szerkesztőtől kérdezném esetleg, ha marad még válaszolni, és a Valéria akadémikus Pécsabát. Délelőtt egy érdekes konferencia volt, csak egy mottót nagy vita volt, hogy semmi sem veszélyesebb az igazságnál, vagy semmi sem fontosabb az igazságnál. Én csak idézetként teszem föl, annyiban kapcsolódna ehhez. Nem akarom elrontani az ünnepi hangulatot, és csak részben néztem bele. De mennyire teljes ez a filozófia történet. Hát ugye volt rá utat, orál historia, van-e utalás. Tehát nyilván nem teljesen érdektelen, hogy ugye a résztvevők önmagukról például milyen, vagy az ő saját megközelítésükben milyen visszaemlékezéseket tettek. Nem egy utolsó szempont, lehet, hogy titkos a szolgálatoknak. Valaki utána nézette ezekre vonatkozó adatoknak, mert azt tudjuk, hogy a minimum a tiltottból adódóan anyagoknak kell lenni. És a harmadik része pedig, hogy hát azok, akik nem voltak hajlandók publikálni, fognak-e, vagy miért nem, tehát nyilvánvaló volt rá utalás, de hát nem volt érdektelen esetleg az információ, ami nem jelent meg. Köszönöm.
Én először a harmadikra reagálnék. Természetesen mindenkinek minden lehetősége megvan arra, hogy publikáljon mi. Ugyanazokra az emberekre már nehezen tudunk újabb nyomást gyakorolni. A szolgálatok a pszichológiára vonatkozó anyagaiból nagyon sok publikációban már is. Ebben a kötetben levő tanulmányokban ez csak részben jelenik meg, de nagyon speciál. Mérei Ferenc életét feldolgozva, nagyon részletesen hatalmas megfigyelési anyag van róla. Igazából nagyon meglepő, pszichológusok számára meglepő anyag ezekből a megfigyelésekből nem derül ki. Én például elolvastam elég részletesen a Mérei Ferencről a biztonsági szolgálatok levéltárba külön összegyűjtött sok száz oldalas megfigyelési anyag egy jó részét. Számomra, mint pszichológus számára tartalmi újdonság nem volt, a megdöbbentő az volt, hogy ki a túrok lehettek ezek a megfigyelők. Van olyan, aki 12 oldal jegyzőkönyvet bír leírni arról, hogy Mérei a Pasaréti téri, a Vasaspályára levő lakásából eljut a 56-os villamossal a Moszkva térig. 12 oldalt. A memória teljesítmény és a, nem viccelek, mint pszichológusok, sokkal érdekesebb volt ez benne, mint az, amit egyébként is tudtunk a megfigyeltségről.
Tehát szakmailag nem ér.
Igen. Az egyik Ausztráliában kivándorolt magyar pszichiáter az 50-es évek elején a Akadémia Pavlov bizottságának titkára, akit aztán letartóztattak, 3 évig börtönben volt, hazajött a 90-es években, 2 könyvet is írt, nagyon érdekes könyvek, főleg szexuális élményeiről a börtönben, ahol elcsábítja a börtönből feleségét, mindenféle, és őszintén leírta, hogy bement a levéltárba, és kikérte a rá vonatkozó megfigyelési adatokat, és az olyan unalmas volt, hogy a 2 vastag könyve semmit nem tett bele benne, mert annyira jelent.
Én az igazságra és annak a veszélyességére vonatkozó kérdéséből egy kicsit kilépnék abba az irányba, hogy azért mind a kettőt érdemes definiálni. Ez egy ilyen eléggé el nem ítélhető tudományos attitűd a részemről, hogy kiállapítja, hogy hogy mi az igazság. A mi történetünk az nem egy igazságkereső történet, hanem egy szakmatörténetet bemutató próbálkozás. És abban, hogy ki, mikor, mit tett, hogy tett, miért felel, és mi volt a háttérben, én azt gondolom, hogy ez valóban történészi munka, és nem a pszichológia megküzdési folyamatában kialakuló, magát megtaláló, intézményesülő szakma ma hol tart. Lehet ezzel is foglalkozni, ezzel az aspektussal. Én arra válaszolnék inkább, hogy amit kérdezett, és hát nem vagyok jós, hogy meg fogják-e írni az ő szakterületük történetét, vagy intézményük történetét azok, akik ezt nem vállalták. Van, aki azért nem vállalta, és olyan is van, akinek olyan mennyiségű elfoglaltsága van, és ahogy ezt nem tudta végigvinni, és úgy gondolta, hogy a pszichológia történetírás az egyfajta nagyon komoly forrásfeltárás, és szembesült egy intézménynek a nagyon nagy történeti múltjával, anyagával, és azt mondta, hogy erre őnek itt nincs kapacitása, ez egy egyik magatartás. A másik magatartás, amikor egy adott helyzetben valaki nem kívánja azokat a történeteket leírni, amikben nem tud súlyozni, és egy pszichológus nagyon helyesen fölismeri azt, hogyha nem képes egy történelmi távolságtartásra, akkor nem szabad ahhoz a témához hozzányúlni. Hogy ki mit, hogy fog megírni, azt nem tudom, reflexiók biztosan lesznek, reflexiók olyanok is lesznek, amelyek olyan, akár ugye fiktívnek tűnő regényeknél is elő szokott fordulni, amikor családtag ír meg egy könyvet, és mindenki magára ismer valamelyik szereplőben, és megsértődik rajta, hogy nem elég vonzó, keveset szerepel, rossz szerepben van, ő nem is ilyen, és így tovább. Tehát erre biztos, hogy lesznek reflexiók. Kevésszer szerepel a nevem, mondjuk, vagy túl sokszor, nem ott, ahol kellene. Tehát ezeknek mindig megvan a maga veszélye. De ez egészében nem erről szól. És mindenki ezt máshogy fogja fel. Egyfajta távolítás a lényeg, és a távolításnak nagyon sok formája van. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, ami a recenzálásban megjelent. Ugye a pszichológia ma nagyon komoly tudással rendelkezik a tudatelméletre vonatkozó. Azt mindjárt tudjuk, hogy a szándéktulajdonítás az egy nagyon nehéz terület. Tehát valami történt, megtörtént, de már annak sokféle aspektusa van, akár a beszédben megnyilvánuló információ, aminek nem csak tartalma van, amikor beszélünk, hanem valamilyen érzelmi üzenete is, azt is feldolgozunk. Tehát az üzenetszinteknek a feldolgozása nagyon sokféle, és ezt a könyvet nagyon sokféleképpen lehet olvasni. Mi azt reméljük, hogy ez a mi szakmánk erősödő szocializációját és a mi összetartozásunkat és együttműködésünket segíti, bármilyen területen dolgozunk, és köszönöm szépen.
Viszont szeretnék két dologra reagálni. Az egyik az igazság kérdése, amit én azzal helyettesítenék, hogy a hitelesség kérdése. Narratív rendszerekben és a szubjektív igazság kérdése. Szóval a szubjektív igazság és a hitelesség kérdése ezek összefüggnek, és hát valójában az emberi tapasztalat és az emberi érzések vonatkozási rendszerében nem lehet objektív igazságokat megtalálni, a kérdést sem érdemes föltenni. A másik pedig a forráskutatásra vonatkozik. Például mit lehet abból gondolni, hogy a történeti hivatal levéltárában én például a színvonalédikusok szervezetének önfeloszlatására két kihallgatási jegyzőkönyvből hát raktam össze az adatokat, mert megkérdeztek, hogy ugyan már miért volt ilyen nagyon fontos egy ilyen kis csoportnak, összesen 17-en maradtak Magyarországon, élve és nem emigráltak. Ez a 17 ember, akár eszmetörténetileg, akár befolyás, társadalmi befolyások hatóságot illetően, miért volt ilyen fontos, hogy gorcső alá kerüljön politikai értelembe? És akkor kiderült a következő, a kihallgatási jegyzőkönyvben, amiben én fölteszem a kérdést, hogy két analitikust vitt el az AMH, természetesen hamis vádakkal, de egy kihallgatási jegyzőkönyv adatait lehet validnak tekinteni kínzások alatt, vagy nem tudjuk milyenben. Bizonyos értelemben igen, mert egymás kihallgatási jegyzőkönyvei, amikor ugyanarról beszélnek, és ugyanazokat a tényeket sorolják föl, hasonlatosokat, akkor igen, most csak vissza szeretnék erre. Hát azért oszlatták fel a Magyar Pszichoanalitikai Egyesület saját magát, nem csak azért, mert pártagok lettek a vezetői, ami veszélyes volt abban az időszakban, hanem azért, mert megvádolták a csoportot cionista elkötelezettséggel. Miért vádolták meg a csoportot? Azért vádolták meg, mert az egyik kandidátusa, Fis Adolf, József Andrásra változtatta nevét, aki amúgy rabbinak készült. Így lett, rabbiból lett aztán analitikus kandidátus, de nota bene, ő volt az, matematika volt a tisztességes eredeti polgári szakmája, és a Joint megkereste, hogy az árva, félárva zsidó gyerekek számára gyerekotthonokat állítson fel, 100 gyerek. De kitől kért segítséget a traumatizált gyerekekkel való munkához? Hát az analitikus kollégáitól. Hogy ugyan már jöjjenek el és mondják meg azok gondozóknak, hogy hogyan kell traumatizált gyerekekkel együttműködni. De ez már a cionizmus vágyát, hogy is mondjam, beteljesítette. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy külföldi kollégák támogatták az analitikus egyesület könyvtárának az újrafelállítását adományal. Ez pedig az imperializmussal való kokettálásnak minősült. Tehát ez a két szár, azt gondolom, hogy nagy mértékben ráirányította a figyelmet arra a kicsi csoportra, amit a pszichoanalitikusok magukénak hallottak. 17 ember.
Köszönöm szépen. További kérdések.
Egy mondatot viszont, de egyetlen egy mondat. Nagyon köszönöm és megtisztelő, hogy aránylag szépen visszapattant az igazság szívtató kérdésem, de tényleg az ember egy ember és egy agy délelőtt ott volt három külügyminiszterrel, brüsszeli biztosokkal, és ugye a téma a kötet volt, amelyik leleplezi tulajdonképpen először jelen meg magyar nyelven, ennek ez volt a konferencia témája, az iraki háborúval kapcsolatos visszaéléseket egy kémnővel kapcsolatosan. És ezért volt a mottoja annak, hogy semmi sem veszélyesebb vagy fontosabb az igazságnál, de hát köszönöm szépen, hogy kiegészítették az igazságot. Csak ez volt, ami motivált részben ebben kapcsolatosan. Köszönöm.
Tessék. Sokat hallottunk a könyvről. A István itt vagy még, Bácskai? Nincs már. Még azt akartam, még egyszer meg akartam köszönni a kiadónak a gyors munkát, ez hihetetlen dolog volt. Az az igazság, hogy november végén érdeklődtem a szerkesztői korrektúrák állásáról, akkor azt mondta a Szeberi Boróka, a tényleges menedzser intézője a könyvnek, a gondolat kiadóval, hogy megvan minden, most átküldöm a javításokat, én akkor a 22 szerzőnek nem küldtem el egyenként a javítani valókat, még egyszer, akkor leálltunk volna. És azt mondta november végén, hogy 25-e körül, hogy akkor december 15-ére meg fog jelenni. És én mondom, ez könnyű így mondani, össze-vissza beszélnek, hát nem fogom beperelni, vagy várni, mit tudsz csinálni. És november 15-én tényleg ott volt az asztalunkon a könyv. Szóval ez meghökkentő dolog, hogy ma már vannak kiadók, akik tudnak élni azzal, hogy maga a szöveg ugye digitálisan van egész az utolsó pillanatig kezelve, és utána maga a papír állapot létrehozása az néhány nap tud lenni. Ez számomra megdöbbentő volt, hogy nem az a szokásos ígérgetés volt, hogy na jó, egy pár héten belül meg lett. Tényleg meg lett, úgyhogy még egyszer bárki van itt a kiadóból, köszönjük nekik, és ilyen bizalommal fogunk a következő kötetek elé is nézni. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és akkor a kis mennyiségű pogácsa és a nagyobb mennyiségű borra kiadó vendégei vagyunk ott a külső szobában. Köszönöm szépen!